Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A januári rezsistop minden magyar háztartást érint, mondta el az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a TV2 műsorában. Cepek Gábor ismertette, a gáz esetében 3.300.000, a távfőnél 700.000 családról van szó, valamint 5.200.000 háztartás kérheti villamos energiában elszámolni a kedvezményt. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet és az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatás alapján a lakosság 30%-os árkedvezményt kap a januárban elfogyasztott földgáz, villamosenergia és távfő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltér. Gázfogyasztóknak automatikus a kedvezmény, villanyszámlánál nyilatkozni kell április 30-áig, távfő esetében pedig a kedvezmény kizárólag a hődíjra vonatkozik, az alapdíj változatlan marad. Az előre fizetős mérővel rendelkező fogyasztók egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek. A kényszersorozásban résztvevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt mondta, a kormányülésen áttekintették az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, mert néhány nappal ezelőtt újabb magyar honfitársunk esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának. Az érintett kárpátaljai családdal felvették a kapcsolatot és minden segítséget megadnak nekik, tette hozzá. Fegyér Sándor ukrajna-magyarországi nagykövete megbeszélést folytatott Pintér Sándor belügyminiszterrel. A találkozóról az ukrán nagykövetség számolt be a Facebook oldalán. Mint írták, a nagykövet és a miniszter megvitatták a kétoldalú együttműködés legsürgetőbb kérdéseit, különös tekintettel az ukrán gyermekek magyarországi oktatásának biztosítására, valamint az ukránok számára indított Stipendium Hungaricum magyar diák ösztöndíj program folytatásának lehetőségére. A nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét. Rustem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági Tanácsának vezetője és főtárgyalója egy Facebook bejegyzésben megerősítette, hogy megkezdődtek az amerikai közvetítéssel zajló ukrán és orosz tisztségviselők közötti tárgyalások Abu Dhabiban. Nyilatkozata nem sokat árul el, de azt igen, hogy Ukrajna egy méltóság teljes és tartós béke elérésén dolgozik. A mostani tárgyalások menetét azonban jelentősen befolyásolhatja Moszkva legutóbbi támadása, az egyeztetéseket megelőző éjszaka a tél eddigi legnagyobb csapását hajtották végre. Jelenleg több mint 1000 kijevi társasházban nincs fűtés, közölt az ukrán elnök a Telegramon. Volodymyr Zelenszkij előzőleg az orosz csapások miatt kialakult rendkívüli energetikai helyzetről tartott egyeztetést az illetékes tisztségviselőkkel. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma januárban 224.130 volt, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Ez az előző év azonos időszakhoz képest több mint 6000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor, hozzátéve, hogy ez változatlanul az Európai Unió élmezőnye. Megkezdte az értesítők postázását az április 12-i országgyűlési választásokra a Nemzeti Választási Iroda. Ez a polgár személyes adatai mellett tartalmazza a voksolással kapcsolatos legfontosabb információkat, a szavazókör számát, címét, ahol lehet szavazni, illetve a voksolás konkrét időpontját is. Magyarországnak jövő évre egy 23.000 fős migránstábort kellene felállítania és befogadnia azokat, akikről Brüsszelben úgy gondolják, hogy itt jó helyük lenne, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György közölte, a kormány azt gondolja, hogy hazánktól minél távolabb kell feltartóztatni a migránsokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormánnyal együttműködve új internetes szolgáltatást hozott létre, hogy segítse a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelők külpiaci terjeszkedését. A NAK külpiaci támogató portál fontos alapinformációkkal támogatja a kivitelt, az országismertetők és külképviseleti elérhetőségek mellett hatályos szabványokat és szállítási útvonalakat tesz közzé. Az ingyen látogatható oldal másik fő eleme a több mint 40 ország külkereskedelmi adataiból összeállított termékkereső, amelyből a felhasználók megtudhatják, mely államok miből importálnak jelentős mennyiséget. A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bász-Nagabona ZRT felszámolását, jelentette be az agrárminiszter. A megkárosított gazdák gyorsabban juthatnak így a pénzükhöz, mondta el Nagy István. Időarányosan csak nem 10 000-rel többen kezdték meg a felsőoktatási felvételi folyamatot, mint tavaly ilyenkor, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a TV2-n. Hankó Balázs emlékeztetett, február 15-én évfélig lehet jelentkezni. Végül az időjárásról. Erősen felhős lesz az ég, de átmenetileg akár szakadozhat is. Eső, zápor szorványosan előfordulhat, sokfelé lesz élénk erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 fok körül, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Demnár Ádám hírszerkesztő, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Bilincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunkkal kezdünk, melyben Grecsó Krisztián Vera című regényének 11. részét Töröcsik Franciska előadásában hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Silhouette című műsorunkban nem csak nőket érintő témákról lesz szó. Összeállításunkban olyan ismert vagy kevésbé ismert magyar történelmi személyekről, férfiakról beszélget. Tircsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval az adás szerkesztője Farkas Erzsébet, akiket ma már boldogokként, szentekként tisztelünk. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján, Sziklainé Lengyel Zsófia krónikás, kommunikációs szakemberrel, újságíróval, a történetmentő vállalkozás alapítójával Farkas Éva beszélget. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a sebző kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói Kézi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Peti Krisztina, majd Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről és a megszentelt élet napjáról, a Szerzetesek Világnapjáról emlékezünk meg. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben Dragonics Mártával, az Arszakra Fesztivál szervezőjével beszélgetünk. Az óra második felében Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallgathatják meg. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban a testi-lelki építkezésről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 11. részét Törőcsik Franciska olvassa fel.
Elvileg ABC sorrendben következnek, de Sárit szólítják elsőnek. Kisebb morgás támad a kispadon, mert a kis vakarcs angyalosi Gréta már kobakban áll a karám szélén, ahogy meghallja a nevet, visszaül. Vera nem tud figyelni, csak arra gondol, hogy ő nem tud nem rossz lenni. Nem tud nem csalni, mert rá van szorulva. Neki most nincs más lehetősége, és bármennyire fájni fog ez a mamának, és akkor persze neki is, bármennyi büntetést kap érte, bárhogyan is lesz, ha együtt sírnak miatta, akkor sem lehet hagyni, hogy úgy legyen, ahogy van. Ahogy a mama emlegeti mindig, amikor arról beszél, hogy tűrni kell, és hogy mindent eligazít a Jóisten. Mert a Jóisten most vagy elfáradt, vagy nem figyelt ide. A csarnokban égtelen ricsaj, kiabálás és taps. Vera felnéz. Sári éppen teljes testtel fordul át a ló felett. Hibátlan az íve, pontos az érkezés. Azonnal pattan is vissza a földről, 3-4, ez is tökéletes, fel a nyerekbe, állva, 5-6, gyönyörű. Vera most azon kapja magát, hogy szurkol neki. Egy pillanatra elfelejti utálni. 7-8, mérleg, lendít, vissza, 10-11, ez olyan szép, mint az álom. Egy pillanatot sem késik, vastaps van. De ez most nem jön jól. Az emberek nem tartják az ütemet. Vera megijed, hogy Sári ki fog esni a ritmusból. Felpattan a földről, indul a gyakorlatsor. 1-2, jobbról ollóz, 3-4, háttal ülve, 5-6, jaj, nehogy vágtába váltson a sárga, de nem, megint jobb, 7-8, visszafogja, eszméletlen. És ekkor megjelenik Vera szem előtt a rajz. A filccel rajzolt, temperával festett mennyasszonyi ruha, aminek sok alsó szoknyája van, és a test fölött ott díszeleg a ragasztott kerek fej. Sári feltűzött hajú portréja. Mosolyog ugyan, de erőltetetten és savanyún. Az esküvőn, ha József lenne a vőlegény, biztosan nem ilyen fancsali pofát vágna. Most megint megsajnálja. Villognak benne az emlékképek. Béla bácsi születésnapi bulija, az évnyitó, a múzeum előtt, és mindegyiken a vágyakozó Sárit látja, aki másra sem tud figyelni, csak erre a fiúra. Rákészült, rávárt. Erre a legjobb barátnője ezt teszi vele. Őt szólítják. Ez megint nem szabályos. Nem ő következne, de mindegy. Oda fordul Langalétához. Add kölcsön a kobakod meg a pálcád. Langaléta a fejét rázza. Mormog maga elé, hogy azt nem szabad, nem szabályos. Magához szorítja őket. Hallani sem akar róla, hogy ezeket bárki elvigye. Pörögnek a másodpercek. Mindegyiken mázsányi súly. Nem igaz, nem igaz, nem igaz. Mormolja magában Vera. Mondani kéne valami hatásosat. Langaléta elszántan néz. A pillanatoknak éle van, mint a pengének. Többet nem védelek meg Sáritól, böki oda. Langaléta elcsodálkozik. Eddig sem védtél meg, rázza a fejét, és nem is kell engem megvédeni. Tényleg? Verát másodszor is szólítják. Langaléta bólogat, hogy tényleg elég nagy ő már ahhoz, hogy megvédje magát. Egy évig rab volt, meg még évvesztes is, ő már 12, nem kell őt senkinek sem pátyolgatni. Egy ilyen elkényeztetett kispicsától meg, mint Vera, aki ráadásul tegnap még a Sárika legjobb barátnője volt, végképp nem kér segítséget. Ezt már vigyorogva közli, láthatóan büszke, hogy így kivágta magát. Ő, akit az egyik legbutább lánynak tartanak az osztályban. A 4 év alatt még nem mondott ilyen epéset. Vera közben már szédül az idegességtől. Megtörli az arcát. Istenem, borzasztóan rohan az idő. Jó, hagyja rá, és próbál higgadt maradni. Most ezen múlik minden, hogy fölényes és higgadt legyen. Pedig legszívesebben kikapná a Langaléta kezéből a kobakot és a pálcát. Tudod mit? Ha Sári máskor is a gennyes pattanásaidat csúfolja, és itt jó érzékkel egy kis szünetet tart, mindenki előtt, eljátsza, hogy elgondolkodik, egy szaros, használt papír zsebkendő miatt, és most fogja meg Langaléta vállát. Ha máskor is rajtad röhög majd emiatt az osztály, most engedi el, szóval akkor én majd inkább csöndben maradok. Jó? Harmadszor is szólítják. Langaléta morog, hogy azt nem is miatta csinálta, aztán csodálkozva is háborogva enged a zsarolásnak. Hátra szegi a fejét, úgy nyújtja oda a kobakot és a pálcát. Éppen az utolsó pillanatban. Géza bácsi belekrákog a mikrofonba. Utolsó figyelmeztetés! Vera kapkodva felcsatolja a kobakot, és már rohan is. Olyan felszabadító, hogy nem is érzett még ehhez foghatót. Nem gondolta volna, hogy ilyen fontos ez a verseny. Azt hitte, ő lemondott róla. És most, hogy kiszögdel a ló mellé, érzi, talán bele is betegedett volna, ha meg sem próbálhatja. Etelka néni leteszi a porta pultjára a fáraó mintás füzetektől kövér bőrtáskáját. A barna műbőr retiküljét, amin olyan fényes és termetes a csat, hogy Vera látja benne a fejét, megcsörren a pulton hatalmas kulcsomója is, amin még egy rendes, ökölnyi, bűvös kocka is van. A Szeged nagyáruházas sárga nejlonszatyrát, amin egy óriási nap van, a földön hagyja. Beoldal az a portára telefonálni. Már vége ennek a hosszú napnak, de Etelka néninek olyan szép, hibátlan a haja, mintha most lépett volna ki a fodrásztól. Kellett neked összeveszni a Sárival. Szól ki inkább kedvesen, mint megrovóan. A haját óvatosan igazítja arrébb, hogy a fülére tudja tenni a kagylót, fáradt a hangja. Őt most kivételesen időben hazavitte az anyukája. Beleszól a telefonba. A parancsnokságot kérem. Verára néz. Már te is otthon lehetnél. A papa is mindig ezt mondja, feleli Vera. És ösztönösen behúzza a nyakát, pedig soha senki nem bántotta még életében. És most sem ettől fél, csak olyan jó lenne elbújni, eltűnni innen, hogy ne látszon. Mert ez is miatta van, hogy a mama és a papa is ilyen szomorú, amiért ők összevesztek Sárival. Először is, mert a mama szerint a papa és Béla bácsi úgy szeretik egymást, mintha testvérek lennének. És most hogy járjanak össze családilag? Másodszor meg, mert a mama most már hetente kétszer-háromszor is hosszúzik, és a papa szerint most lenne rá a legnagyobb szükség, hogy összedolgozzanak Béla bácsiékkal, ahogy eddig, váltásban. De így, hogy Vera meg Sári nem szólnak egymáshoz, nem lehet. Ezért a papának vidékről is haza kell rohannia, pedig gyakran ő sem tudja, mikor honnan érnek vissza a laktanyába. És mindez azért, mert Tátrai művésznő méltóztatott összeveszni a legjobb barátnőjével. Amikor a papa ezt legutóbb a szemére vetette, elengedte a Hosentruger csatja a nadrágját. Elő szokott fordulni az ilyen. A csat ilyenkor rendre magasra pattan és tarkón vágja a papát. És Vera sohasem nevet rajta, hanem mindig sajnálja. Hiszen biztosan fáj. De most olyan unalmas volt már ez a korholás, olyan kibírhatatlanul hosszan kellett szégyelnie magát, és különben is otthon sohasem hord a papa Hosentrugert, szóval meglepő is volt, hogy rajta van, hogy Vera ellenállhatatlanul viccesnek találta a tockost. Így hívja a papa, ha valakit tarkón vágnak. És ha ez filmen történik, biztosan ő is nevetett volna rajta, úgyhogy Vera semmi rosszat nem csinált. A papa mégis kiabálni kezdett és csapkodni. Vera megijedt. A papa sohasem csinált ilyet azelőtt. És Vera még sohasem félt otthon. Aztán, amikor a papa beviharzott a hálószobába, majdnem elsírta magát. De a mama odaült mellé, megfogta a kezét, és azt suttogta, nehéz most a papának, mert ő továbbra sem szeretné, ha Vera egyedül járna haza, mert félti, de így meg egész nap szorong, hogy nem fog hazaérni időben. És Vera ekkor megsajnálta a papát. Ezek szerint azt a sok szomorú izgulást és mindenféle kezelhetetlen, ismeretlen érzést tőle örökölte, hiszen a mama egyáltalán nem ilyen. Ezt el is kotyogja a tanítónéninek, hogy szerinte ő sok mindenben a papájára hasonlít. És ahogy ezt meséli, eszébe jut, hogy ennek a mondatnak így, a történet nélkül magában semmi értelme. Etelka néni nem fogja érteni, mire mondja ezt. A tanítónéni közben eltartja a fülétől a kagylót, nem veszik fel. Hallatszik a telefonközpontos nő hangja a kagylóból. Etelka néni megköszöni, leteszi. Aztán hosszan nézi a Vera arcát. Jobb lenne, ha az anyukádra hasonlítanál, sóhajt. Ezek szerint nem csodálkozik, gondolja Vera. A papát is nagyon szeretem, feleli. Etelka néni magához húzza, megöleli. Ez megint furcsa, meglepő gesztus. Olyan, mint amikor egy csapásra megbocsátotta neki, csak a Sáris történet miatt az egész hiányzós hazugságot. Jó érzés, de van benne valami túlzó. Vera sohasem látta, hogy a tanítónéni mást is megölelt volna. Tudom én azt, helyeselet Elka néni. És így is van jól. Szeress csak a szüleidet. Elhallgatnak. Etelka zárnom kéne, zsörtölődik Aladár bácsi, a portás, akinek az egyik szeme üvegszem, mert kilőtték a háborúban. És az üvegszeme mindig ugyanabba az irányba néz. Kicsit olyan, mint egy golyó. Vera általában azt szokta nézni. Egyszerre ijesztő és érdekes. De most az élőbe pillant, és mintha sajnálat lenne az Aladár bácsi tekintetében. De lehet, hogy ez csak Vera képzeli oda. Talán már ő is szeretne otthon lenni, és fáradt és éhes, mint Vera. Elviszlek a nagyáruházba. Találja ki megkönnyebbülten Etelka néni. Nem tetszene inkább hazavinni? Kérdezi Vera. Otthon már lehetek egyedül, csak nem szabad beengednem senkit. Etelka néni gondterhelten mérlegel kicsit. Aztán közli, hogy ne haragudjon, de őt is várják otthon a gyerekei, és már késésben van. Az áruház is kerülő, de az Alföldi utca az ellenkező irány. Verában összegyűlik a keserűség. Alig tudja visszanyelni a sírást. Borzasztó napja volt. Ennyi igazán járna. és különben is nem erre a válaszra számított az ölelés után. De fegyelmezi magát. A tanítónéni egyszerűen nem láthatja meg, hogy ő sír. Kilépnek az utcára. Etelka néni mosolyog, mintha számára nem jelentett volna az ölelés az előbb semmit. Csak eleinte ilyen hősök ám, incselkedik. Vera ránéz, kérdőn, értetlenül. Az öreg József papa majd csak böfög és nézi a tévét. Vera elpirul. A kezébe kell temetnie az arcát, különben úgy érzi, meggyullad. Milyen jó lenne most a mama hideg keze, és milyen jó lesne elbújni mögötte. Közben Sári bizarr fényképalbuma jut az eszébe, József vőlegény és Sári menyasszony. Neki soha sincsenek ilyen gondolatai. Közben újabb forróság hullám önti el, és most végig szalad rajta mindenütt. Hirtelen tényleg kibírhatatlanul hiányzik József. És olyan döglesztően nehéz minden, hogy muszáj megölelni Etelka nénit. A tanító néni simogatja a fejét, aztán kézen fogva mennek az áruházig. Nagy dolog ez, mondja búcsúzóul Etelka néni, és nyom egy puszit a homlokára. De azért vigyázz, nem éri meg érte mindent tönkretenni. Vera válaszolni akar, hogy ő szándéka szerint nem tesz tönkre semmit, és ez nem miatta vagy József miatt van, hanem a dolgok maguktól alakultak így. De nem tudja miért, nem ezt mondja, hanem lekapja a táskát a hátáról, kiveszi belőle a fényképet, amit kilopott a mama dobozából, illetve nem lopta ki, csak a keret úgy bújt meg valahogy az ágyon, hogy a mama nem vette észre, és aztán meg nála maradt. Különös volt, a mama dohogva visszatette a dobozt a szekrénybe. A beépített szekrény felső polcán már igazán hülyeség volt keresni azt a dresszt. De a képet nem látta meg. Vera ilyettében azt füllentette, azért van ott a doboz, mert annyira kutattak a papával, hogy még azt is levették. Erre a mama ezredszerre is elismételte elég dühösen, hogy szerintem nem lehetett nem észrevenni, hogy a versenyzős dressz ott száradt a fregolin. A kobak, meg a pálca, meg ott volt, ahol szokott, az előszobafalon. Vera erre már nem felelt. Nem volt kedve megint azt válaszolni, hogy de ők ott is megnézték a papával, és esküszik, egyik sem volt ott. A mama ezt nem hitte el, pedig ő ugyanígy nem vette észre az ágyon a fotográfiát. Hiába fekete a kerete, valahogy mégis elbújt. Aztán Vera lefekvéskor megtalálta. Becsúszott a takaró alá. Megint hosszan nézegette, és újra minden ismerős volt rajta. A ház, a pad, a felnőttek, de a gyerekek különösen. Ezt a képet nyújtja most Etelka néni felé. Maga sem tudja miért, de szinte remegő hangon kéri, hogy várjon még a tanító néni, csak egy pillanat. Csak azt mondja meg, kik vannak ezen a képen. Etelka néni forgatja a szemét. Nem akar ott maradni, oldalazva elindul, és rémülten azt kérdezi, hogy kislányom, azt miért tőlem kérdezed? De amikor Vera a kezébe nyomja a képkeretet, mégis megfordítja, és láthatóan megkönnyebbül, még el is neveti magát. Ó, jaj, hát csak ez az, sóhajtja. Hát nem ismered meg őket? Vera a fejét rázza. Etelka néni erőltetetten kacag. Mint amikor az igazgató előtt áll, és a Diri nem is mond semmi vicceset. Hát kiről beszélgettünk? Kire hasonlítasz te? Kérdezi, és visszaadja a képet. Vera meg akar kapaszkodni a korlátba, de mellé nyúl. Majdnem leszédül. Etelka néni kapja el. Mi lelt? Vera nagyokat nyel. És azt ismételgeti semmi. Etelka néni még megkérdezi párszor, hogy biztosan jól van-e, aztán sietve elindul. Vissza se néz. Vera addig figyeli, amíg látszik. Amíg el nem nyeli a Dugonics tér, addig le van fordítva a kép, amin elvileg tényleg nincsen semmi különös. Két fiatal meg két felnőtt van rajta. Az előbbiek közül az egyik tehát a papa. De hát látott ő már fiatalkori képet róla. Nagy levegőt vesz, megfordítja. Mintha valami hályog került volna le a szeméről. Kiabálni lenne kedve, hogy hát persze, hogy is nem ismerte meg a papát? Még ha gyerek és mulatságos a más is az arca, meg hosszú és göndör a haja, attól még ő az. És ezzel a felismerős tekintetével ránéz a másik fiúra, és felkiált. Vagy inkább sikkant egyet, mert ezzel a szemmel már látja, amit az előbbi még nem. A másik fiú Béla bácsi. Persze ő is egészen más, különösen, hogy mostanában szakállat hord. Ezután ezzel a mindent látó tekintetével a felnőttekre néz. De hiába. Őket nem ismeri fel, pedig most még sokkal ismerősebbek, mint korábban, de akkor se. Hiába próbálkozik, csak a bosszankodás marad. Kik lehetnek? Vera hosszan kóborol az áruházban, a ruházati osztályon, meg az ABC-ben is. Túl tágas és távoli minden. Csupa fénycső és tükör, sehol sincs a mama. Amikor harmadszorra is bemegy a nagy barna szövetkabátok közé, és dülöngél a szúrós, mégis puha kabátok között, egy nő elkapja a hátán a táskáját és kihúzza. Indulatosan azt kérdezi, mit csinál itt egyedül, de nem várja meg a választ, azzal fenyegeti, hogyha leveri a kabátokat és valamelyik megsérül, majd fizethet az apukája, aztán megint megkérdezi, mit keres itt ilyenkor? De Vera most sem jut szóhoz. A nő a kabátok áráról és minőségéről magyaráz, igazából nem olyan nagy baj, legalább nincs egyedül. Vera mosolyog. Különös módon a néni ettől még dühösebb lesz. Mi vicces van ezen? Rikácsolja. És Vera szívesen elmondaná, hogy semmi sem vicces. De a nő megint belekezd, hogy a vörös október ruhagyár minőségi termékeire senkinek sincs panasza, ezeket a drága holmikat nem illik koszos kézzel összefogdosni. Vera erre azt szeretné felelni, hogy neki nem koszos, de oda néz és koszos. Meg kellene mosni, de hol lehet itt kezet mosni? A nő már fejhangon magyaráz, ha Vera nem mondja meg azonnal, mit akar, rendőrt hív, ekkor egy kis csönd lesz. Vera nyújtja a kezét. Megragadja az eladójét, mert az egy pillanatra végre nem hadonászik. Tátrai Vera vagyok, csókolom. A bemutatkozás Vera érzése szerint jól sikerül. Sokkal jobban, mint eddig bármikor. Elsőre a Béla bácsi születésnapi bulián el is maradt. Másodszor meg, amikor az öregeknek mutatkozott be, csókolgatták a kezét. Most viszont minden úgy történt, ahogy arról a papa beszámolt. De mire ide eljut gondolatban, a nő égtelen perpatvarba kezd. Hogy vele egy kis szaros ne szemtelenkedjen, mit képzel magáról, ne játssza itt az úri kisasszonyt. A kabátjánál rángatja kifelé. Vera érzi, hogy félni kellene és sírni, ott is gomolyog benne, de nem tud kitörni, mert nehéz szomorúság önti el, és még ahhoz sincs kedve, hogy sírjon. Mintha nem lenne erő a karjában és a lábában. Semmi sem számít. A nő közben húzza és háborog. Verának fáj tőle a feje, de ez sem érdekli. Közben kiérnek a ruhás részlegről, fárasztóan sok másik részleg van, az órás és ékszerész mellett kinyílik egy ajtó. Éppen amikor ők ott mennek el. És Vera végre kiszúrja a mamát. Tálca van a kezében, és fekete rövid szoknyát visel. Ki van festve az arca. Konyba fogta össze a haját. Csinos, de idegen. Mintha egy másik, fiatalabb nő lenne. Mama! Oda néz, de csak elmosolyodik. Leteszi a színes poharakat, amelyekben szívószál van. Kimérten és elegánsan csinálja. Még kérdez valamit az asztalnál ülőktől, akikből Vera semmit sem lát, mert olyan magas a fotel az asztalnál. Aztán indul el feléje. Először lassan lépked. Aztán, amikor távolabb van már az asztaloktól, óvatosan szalad néhány lépést. Verából elillan a szomorúság. Kitépi magát a nő kezéből, és rohan ő is. A mama csak félkézzel tudja megölelni, mert nála van a tálca, de így is csodálatos érzés. Most viszont kirobban belőle a sírás. És nem is bírja abba hagyni. Hiába kérdezi a mama, mi a baj. Nem tud válaszolni. Csak zokog. És közben retteg, hogy a mama mindjárt itt fogja hagyni. Ezért, amikor már csillapodna, újra elönti egy hullám. A mama magához öleli. Hagyd ezt abba, Vera.
Grecsó Krisztián Vera című regényének 11. részét Törőcsik Franciska előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szívem mindörökké áld, olyan jó dicsérni téged. Magasztallak, hű atyám, mert megváltottál és élek. A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél, feláldoztad magad a bűnömért. A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, szívem mindörökké áll.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ez a test.